János evangéliumáról szólok, és gyakorlatilag hozzáveszem azt a három kis levelet, ami a Hűségség vége felé található, ilyen felirattal János apostol első, második és harmadik levele. Ez a négy írat egységes, egy teológiai gondolkodás, egyfajta szellemi ragyogás képvisel az Új Szövetség gazdag kincses házán belül. Mindjárt hozzáteszem azt, hogy nem tartozik ide a ugyancsak János nevével kapcsolt mennyei jelenések könyve. Bár az igazság, hogy mind a két egység, tehát a Jánosi iratok meg a jelenések könyve azért került végső soron bele Új Szövetségbe, mert János apostolnak a neve van a hagyomány szerint az élén, de egyébként mind a kettő felett nagy viták voltak, hogy bekerüljenek-e vagy ne kerüljenek bele a Szentírásba. Nagy ellenállás volt mindkét szellemi valóságban szembe, a János teológiája meg az apokalipszis teológiájával szembe. Tehát ezt külön kell venni, ezt a kettőt. Én most a Jánosi iratokkal, tehát az evangéliumban és a valamennyire gyakorlatilag hozzá kapcsolva a három levéllel együttesen foglalkozom. Testvéreim, hallatlan nagy erőt dobtak be a tudósok a Jánosi találnak a megfejtésére, és minden ideig eredménytelen az erőfeszítésük. A becsületes biblia tudósok bevallják, hogy semmit nem tudunk. Nem tudunk arra nézve, hogy ki írta, de nem János írta ezt a hagyományt. Tulajdonította csak Jánosnak, de az elemzésből kitűnik az, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy János írta volna. Bár kedves ez a hagyomány megöregedve Efézusban, öreg korában már csak annyit tudott mondani, hogy fiacskáim, szeressétek egymást, és hát ennek az öreg Jánosnak a visszaemlékedése, de valami, hát ez több a romantika, mint a valóság. Nem tudjuk, hogy ki írta, nem tudjuk, hogy hol írta, nem tudjuk, hogy kikinek írta, nem tudjuk, hogy milyen szellemi gyökérzetből nőtt ki ez a csodálatos alkotás. Nem tudjuk azt sem pontosan, hogy mikor írta, valószínűségekre kényszerülünk, és amit most mondok, ezek valószínűségek. Tehát nagy a valószínűsége például annak, hogy 100 körül, Krisztus után 100 körül keletkezett ez az írat. Nagy a valószínűsége annak, hogy egy erősen görög kultúrában felnőtt zsidó ember írta. Újabban a biblia tudósok arra jutottak, hogy egy kis keresztény csoport alakult ki valahol Izrael országától északra, Szíriának a déli részén, a határvidéken. Egy külön kis keresztény csoport alakult ki, és annak a szellemi gyümölcse ez az evangélium, amelyik tehát a valószínűség szerint görög beütések alapján, görög kulturális előzmények alapján mondja el az evangéliumot. Ha pontosan tanulmányozzuk, látjuk azt, hogy az írója nem Izrael országában nőtt fel, gyakorlatilag nem is ismeri már azokat a társadalmi vallási körülményeket, amelyek között lejátszódott a Krisztus esemény. Tudjuk azt, hogy 70-ben Titusnak a seregei letaposták a zsidó országot, lerombolták Jeruzsálemet, tehát egyszerre radikálisan megszűntek azok a társadalmi tagozódások, amik voltak, például ez, hogy farizeusok, írástudók, sadduceusok, zelóták, főpapok, ez egész bonyolult képlet egy nyomás alatt, egy taposás alatt eltűnt, kialakult a zsinagógai zsidóság tanaszékben a világban. Tehát ez a, aki írta ezt az evangéliumot, ez már ennek a diaspóra, a zsinagógai zsidóságnak rejtett a tagja, és már nem is értette pontosan, hogy miféle feszültségek voltak annak idején, amikor Jézus itt jár. Az az érdekes, hogy ebben az evangéliumban ez szinte ilyen kifejezés, ilyen terminus technicus, hogy a zsidók. És ebben a gyűjtő fogalomban mindenki benne van. Akiket így mondunk, hogy farizeusok, sadduceusok, meg főpapok. Ezt ő mind egybe öleli ezzel, hogy a zsidók, és ez egy negatív fogalom ebben az evangéliumban. A zsidók, az gyűjtő fogalom azoknak a jelölésére, akik nem értik Jézust, akik félremagyarázzák, ellenségesek, halálára törekszenek. Ezek együttvéve a zsidók ebben az evangéliumban, de igazából ezek is csak szimbolikusan jelzik azt a népet, mert most már kizendült az evangélium a pogányok közé, és ott is találkozik az evangélium ellenállással, értetlenséggel, és a zsidó szó azokra is vonatkozik, amikor az evangéliumnak a terjedéséről, igazságáról vagy feszültségéről van szó. Mert az egyik érdekessége, hogy nincs tagolás a zsidóságon belül, hanem a zsidók a Jézus ellenségei. A zsidók, akik nem értik Jézust. Nikodémusra gondoljuk például az elején, aki hát tanult ember, öreg, bölcs, zsidó bölcs, és egyszer nem érti újjászületés. Mi az, hogy újjászületés? És innen kezdve végig semmit nem értenek a zsidó, de mondom, ez egy kollektív fogalom és szimbolikus fogalom, jelöli az emberiségnek azt a részét, amely találkozik a Krisztus ügyel, de nem tudja felfogni. Na hát a történeti tények világába lépjünk azért, mert ezek, mondom, valószínűségek, amiket idáig mondottam, eléggé megalapozott, de nem bizonyítható valószínűségek. Ellenben az, amit most mondok, az rendkívül érdekes, és az már kétségtelen történeti tény. Nevezetesen azt, testvéreim, hogy körülbelül 100 táján keletkezett ez az írat, és több mint 100 esztendőn át vitáztak az atyák, hogy az alakuló kánonba, az Újszövetségi Szentírás zárt egységébe bevegyék-e vagy sem. És általában az volt 100 esztendőn át a tendencia, hogy ne vegyük be, mert ez nem Biblia, ez nem evangélium. Ez nem kereszténység, ami ezekben az iratokban van. Még a 3. század elején is volt olyan egyház atya, aki dühösen kirohant, hogy ez pedig ki a Bibliából, ez nem odavaló. Ez történeti tény, ennek sokféle irodalmi lecsapódása van, és el kell gondolkozni. 100 esztendőn át nem kapott polgárjogot ez a gondolatrendszer, ami a János evangéliumában van. Szinte azt mondhatjuk, testvéreim, hogy a kereszténységen belül egy buborék támadt a Jánosi Társaság, mert ez nem csak egy írat, hanem körülötte egy gyülekezet, vagy több gyülekezet, egy szellemi társaság volt, egy buborék a nagy kereszténységen belül, és a többi keresztjének azok ezt a buborékot ki akarták tisztázni az anyagból, kereszténység anyagából. Több mint 100 éven át, 300, a 3. század elején még mindig vitáztak, hogy nem, ez nem lehet. Aztán el kell gondolkoznunk, testvérem, hogy a mi megítélésünk szerint az összes szentíratok között, vagy mondjuk szerényebben a 4 evangélium között, ez az, ami a legmagasabbra szárnyal. A legnagyszerűbb teológiai gondolatok vannak benne. A legépítőbb, a leg evangélium. És a második században, tehát keresztkezése után azt mondták, ez a legveszedelmesebb írat, ami eltorzítja a kereszténységet. Tehát hol van a
megoldás ennek a feszültségnek. Nekünk a legdrágább evangélium, nekik a legveszélyesebb igaz volt. Miért? Miért tekintették ezt veszélyesnek? Hát erre nézve olvasunk azt az igét, ami megadja a feleletet erre a kérdésre. A 16. fejezetben olvassuk ezeket a mondatokat. Jézus beszél, pontosabban János beszél Jézus ajkán át, vagy Jézus beszél János ajkán át, mert valóban a krisztusi valóság szólal meg, de egy nagyon problematikus fogalmazásban. Tehát Jézus szava. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. De amikor eljön ő, az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Amilyen van az Atyának, az mind az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Hát itt van a legveszedelmesebb része ennek az evangéliumnak, ezért meg még néhány hasonló mondatért, ami benne van ebben az evangéliumban, ezért akarták minden áron kiseprűzni a kánonból, az új szövetségből ezt az iratot. Miről van szó? Mit a probléma lényege? Mondom, hogy annyira feles indulatokat váltott ki, hogy nem akarták ezt elfogadni. Mi a probléma lényege? Hát ez ilyen röviden az, hogy vajon befejeződött a kijelentés, vagy folytatódik. Ez egy óriási kérdés. Befejeződött-e azzal, hogy Jézus itt volt, meghalt, föltámadott, mennybe ment, örökségül hagyta a szellemi hagyományát, példázatokat, tanításokat, kincseket, szenvedés, keresztvált. Ezzel befejeződött a kijelentés végérésen, és csak repetálni kell, tehát visszamenni ide, és ezeket fölmelegíteni, ismételni, elmondani. Ezt kell csinálni, vagy van folytatása a kijelentésnek. Most már azt hiszem, értitek, hogy miért akarták kisebb bízni a Bibliából, mert az egyházban hamarosan, már a század vége felé, kialakult az a gondolat, hogy befejeződött, nincs folytatás. Aki folytatásról beszél, az eretnek. Vége a kereszténységnek, ha van folytatás. Ezt a merevedést, ezt a bezártságot szakmai nyelven úgy mondják a teológiai irodalomban, hogy kialakult a frükatolicizmus. Ez a frükatolicizmus már az újszövetségi szentiratokban tapintható. Ennek a lényege igazából a zártság. Megvan a drága örökségünk, azt kell kezelni. Ki hivatott ennek az örökségnek a kezelésére, az apostolok, illetve a szukcesszorok, akik aztán apostoloktól átvették az örökséget, tehát lassan kialakultak ezek, hogy ortodoxia, dogmatika, merevség, eretnekek, igaz hívők, exkommunikálni, hiteles az, amit a tanító hivatal mond, és így tovább nem véletlenül nevezik ezt így, hogy frükatolicizmus. Most ennek a frükatolicizmusnak, aminek mondom a irodalmi lecsapódása, itt a Biblia későbbi könyveiben már teljesen világosan lehet tapintani, ez a frükatolicizmus megijedt ettől a gondolattól, hogy folytatódik. Folytatódik. Van olyan, hogy Szentlélek és a Szentlélekre hivatkozva további új tanításokat lehet képviselni. Most esélyeim, ez ennek az evangéliumnak az igazi problémája. és ezekért a mondatokért akartál kidobni új szövetségből, amikor eljön az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. A teljes igazság még nincs benne a szellemi örökségben. Még sok mondani való volna, mondja Jézus, de nem tudjátok elviselni. De én nyugodt vagyok, mert amikor én elmegyek, elküldöm magam helyett a Szent Lelket, és a Szentlélek folytatja az én működésemet, amit most nem tudtam elmondani, mert én nem értenétek. Majd lassan a ti tudatállapototok is fejlődik, és akkor majd a Szentlélek mondja azt, mintha én mondanám. Ez a jánosi koncepció. Jön majd a Szentlélek, és azt folytatja, nem kell strapálni magamat, nem kell erőködni, amit nem tudtok megérteni, nem mondom. Majd jön a Szentlélek, majd ő elmondja. Nem tudom, fölmérik el testvérem, hogy ez milyen hallgatag, vakmerő dolog volt. Ahhoz a fű katolicizmushoz képest, amelyiket a zártság jellemezett. Az örökségnek a szentsége, de mint zárt egység. A János evangélium pedig a nyitottságot képviseli, hogy ezután jön a java. Ebben az evangéliumban, hogy hát én csináltam nagy dolgokat, de ti még nagyobbakat fogtok csinálni. Megvan a lehetőséget, amikor én elmegyek, ti beálltok a sorba, és nálam már nagyobbakat fogtok csinálni. Eredményesebben prédikáltok, több embert meggyógyítotok, ördögöt űztök, nagyobbakat fogtok csinálni. Amikor én már nem leszek itt veletek, onnan az egész egy hallattal vakmerő koncepció a nyitottságnak a teljessége, és ez már a második keresztény században elviselhetetlen volt. Nos, hát akkor fölvetődik a kérdés, hogy hát ez a János tényleg valami elviselhetetlen újat hozott az előzőhöz képest, hát nekünk is állást kell foglalni ebben most. A prükatolicizmusnak a pártján vagyunk, azt mondjuk, hogy ez a János veszedelmes dolgokat mondott, idegen dolgokat mondott, vagy a János pártján álljunk. Tehát zártak legyünk, vagy nyitottak legyünk. Ez itt a nagy kérdés, és végsősorban az, hogy tehát más hozott János, mint a többiek. Mert aki gondolkozó fejjel olvassa az első három evangéliumot, úgynevezett szinoptikus evangéliumokat, és a János evangéliumát az érzékeli szinte fejezetről fejezetre, meg versről versre. Itt valami egészen más hangzik. Már itt van a nagy kérdés, hogy tényleg más hozott János, mint a másik három evangélista? Hát erre az a válaszom testvéreim, hogy persze, hogy más, és dehogy is más. Megint a dialektikus gondolkodás esedékes. Mást hozott és nem mást. Ezt a kettőt egy modern kép felhasonlattal úgy lehet szemléltetni, hogy vajon Einstein és Heisenberg más fizikát hozott, mint amit Newton tanított. Egy kicsit annyira, hogy benne vagyunk talán a fizikában, hogy értjük ezt a kérdést. Tehát itt volt Newton, és egy fizikai rendszer fölépített. Aztán később jött Einstein, és jött Heisenberg, és Niels Bohr, és az ötjek. Ezek vajon mást hoztak? Azt mondta, hogy igen, más, és azt mondta, hogy nem más. Mert Newtonnak az egész fizikája benne van Heisenbergnek a fizikájában, de mint egy elem, és ami betagolódik egy tágasabb rendszerbe, az atomfizika rendszerébe. A molekuláris fizikának igaza van a maga részleteiben, de kell, hogy betagolódjék az atomfizikának az egészébe. Hát meggyőződésem szerint ez a viszonyulás a három evangélium és a János evangélium között. A három evangélium hozta a newtoni fizikát, a itt járt názáreti Jézusnak a konkrét emlékeit, szavait, cselekedeteit, szenvedését följegyezték, az úgy van, az úgy volt, az igaz, az a newtoni fizika. De tovább tisztult a keresztény gondolkodás, és a századfordulóra ez a titokzatos valaki, aki ezt írta, és ez a kör, amelyik ezt kiimádkozta, amelyik ezt megértette, az a Heisenberg-féle fizikát, krisztológiát hozta. Na most azzal vádolták ezt a társaságot, és azért is akarták kisöpörni a Bibliából, mert kimondották rájuk ezt a szót, hogy gnosztikusok. Ez egy gnosztikus irat, nem keresztény irat. Tudjátok, azt már remélem, hogy a gnosztikusok egy ilyen bonyolult vallás-filozófiai társulat volt, amelyik a zsidóságon kívül alapult, a keleti vallások beszűrengettek a görög filozófiába, egyesültek, egy külön vallás-filozófiai rendszert alkottak, ez a gnoszticizmus. Hosszú ideig azt hitték a tudósok, hogy a zsidók érintetlenek maradtak ettől. Ők annyira benne voltak a saját szent légkörükben, hogy őket nem érintette ez. Ma már teljesen egyértelmű, hogy a zsidóságot is átjárta a gnoszticizmus, és volt a gnoszticizmusnak zsidó változata is. Zsidó elegyítés, a meglévő elegyítésben még bele elegyítették Mózes, Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a többieket. Tehát volt egy ilyen zsidós gnoszticizmus. Na most a keresztjének, ezek a prükatolikus keresztjének, ezek az ortodoxok, akik úgy belemerevettek az intézményesült egyházba, meg a melevedett dogmákba, ezek azt mondották, ezzel a címszóval akarták kiseprűzni Jánost, hogy ez gnosztikus. És az igazság az, hogy ténylegesen gnosztikus terminológiával él, gnosztikus kifejezéseket használ, sőt, az is kétségtelen, hogy gnosztikus igazságokat elfogadott ez a társaság, de igazából ennek a gnosztikus szókincsnek a felhasználásával az evangéliumot mondották el. És ezért szerintem teljesen indokolt az, hogy benne legyen a Bibliában, és áldjuk Istent és Istennek a szent lelkét, hogy ezeket az atyákat, akik nem láttak túl a prükatolicizmusnak a merev dogmatikáját, és ezeket mégis rákényszerítette Isten lelke, hogy igenis tessék csak levenni a Bibliába a János evangéliumát, meg a Jánosi leveleket. Hát most kellene aztán a részletekbe belemenni, és ennek az evangéliumnak a finomságait előhozni, de hát erre most nincs időm. Egyet azért mégiscsak megemlítek, ami sajátossága ennek az evangéliumnak. Nevezetesen az, hogy itt Jézus nem olyan rejtette, rangrejtve beszél a küldetéséről, mint a szinoptikusoknál, ahol is nagyon alázatosan beszél, azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak, hát senki sem jó, csak az Isten. Ez az alázatos hang van a szinoptikusoknál, hát ez itt teljesen ismeretlen, ez a hang. A János evangéliumában Jézus az ő isteni, nem is messiás, az kevés, isteni mi voltának a teljes tudatosságában nyilatkozik meg és beszél. Semmi rangrejtés nincs, hanem egyenesen egy állandó kijelentésforma, hogy én és az Atya egy vagyunk, és amit én csinálok, azt az Atya csinálja, és én nem csinálnám, ha az Atyával való egységben nem kapna volna megbízatást, hogy ezt csináljam. Tehát ez a csodálatos öntudat és megnyilatkozási jelentés, ennek a formális alakzata az, hogy egy sereg mondat így kezdődik, hogy én vagyok. Ez a János evangéliumának a jellegzetes formulája. Én vagyok a kenyér, én vagyok a víz, én vagyok a világosság, én vagyok az élet, én vagyok a feltámadás, én vagyok a szőlőtő, én vagyok a jó pásztor. Mind szó szerint idéztem azt, hogy én vagyok. Összefoglalva, én vagyok minden, amire a teljes emberi kibontakozásához szükség van. Ez a Jánosi Krisztusnak az öntudata. Ő így beszél az emberekkel. Én vagyok minden, amire szükséged van. Ha éhes vagy, én vagyok a kenyér. A szomjas vagy én vagyok az ital. A kész a halálkor, én vagyok a föltámadás. Tehát Jézus Krisztusban megjelenik az Isten végső üzenet, és pedig ebben a nyílt, ebben a közlő egyszerű formában, hogy én vagyok. Ez például sok egyéb között az egyik nagyon jellegzetes vonása ennek a jánosi evangéliumnak. Én vagyok minden, amire embernek szüksége van, hogy ember lehessen, ember maradjon, és még inkább emberré teljesedjék ki. Na de testvéreim, mi a tartalma ennek, hogy én vagyok? És itt mondok el három görög szót, ami a jánosi iratokból vett örökség. Csak úgy zárójelben jellemzőnek, a Lukács evangéliuma adta meg a keresztény kronológiát. Az, hogy advent, karácsony, virágvasárnap, nagypéntek, húsvét, áldozó csütörtök, 40 nap múlva, 50 nap múlva pünkösd. Ez a Lukács történeti szemlélete, történeti rendezése. Lukácstól kapta az egyház az ünnepeket, az év beosztását, a kronológiát. De a tartalmat, a kereszténység, a tartalmat, azt a mondani valót, ami 20 évszázad után még mindig aktuális, még mindig alkalmas a tovább gondolásra, ezt a tartalmat, ezt János adta a kereszténységnek. És ezért mondom, hogy összetett kézzel kell megköszönni Isten lelkének, hogy bekényszerítette mégis ezt az evangéliumot a szent kötetbe, a kánonba, az atyák ellenkezése ellenére. Tehát három görög szót mondok, amiben a jánosi teológia benne van, és amiben a kereszténység végképp kiszabadult a zsidó kontextusból, a zsidó terminológiából, végképp kiszabadult a zsidó teológiának az öleléséből, vagy hálójából, és olyan egyetemes emberi ügy lett, amin aztán a világ minden táján, minden népe gondolkozhat. Ezt a három alapvető görög szót János hozta. És mind a három az Istenről szól. Kicsoda az Isten? János evangélium, meg a jánosi iratok szerint az Isten pneuma. Emlékszünk rá Samári asszonyjal való beszélgetés, az Isten lélek. És igazság teszi hozzá, egyébként egy külön fejezet lehetne, az alé hely az igazság, érdekes görög beütés. Az igazság ebben kap hangsúlyt az egész Szentírásban. Új Szövetség egész összes többi részében nincs olyan jelentése az alé helye, az igazság szónak mindig. Na de a döntő dolog az, hogy az Isten pneuma. A második görög szó az Isten logosz. Kezdetben vala a logosz, az ige. Az Istennél volt, és Isten volt a logosz, és az Isten logosz volt. Tehát az Isten pneuma szellem, az Isten logosz értelem, és a harmadik az Isten agapé szeretet. Ennek a három szónak a edényében benne van igazából az egész kereszténység, és ezen a vonalon megy tovább a kereszténység, de mindjárt tegyük hozzá, hogy amikor ezt a három szót elmondja János, látszólag egy nagyot dobban, és teljesen elrugaszkodik a mögötte lévő keresztény hagyománytól, mert nem ez, hogy pneuma, meg hogy logosz, pláne a logosz, teli volt a új plátói filozófia a logosztannal, és ismerték a logosz. Az agapé az ismeretlen gondolat volt a filozófiában, meg vallásosságban ebben a szövegezésben. De minden esetre ezek annyira civil fogalmak, az Isten szellem, az Isten értelem, intelligencia, az Isten szeretet. Az ember azt hívja, hogy teljesen elrugaszkodik János a mögötte lévő hagyománytól, de hogy mennyire nem, az pontosan ez a felolvasott ige bizonyítja. Figyeljük még egyszer most már így kiélezett, kihegyezett füllel. Azt mondja, még sok mindent kellene mondanom, de most nem tudjátok elviselni. De amikor eljön az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, eljövendő dolgokat is kijelenti, ő engem fog dicsőíteni. Na ez a mondat mutatja, hogy ő kapcsolatban van a keresztény hagyománnyal, miközben vadonat új szavakat mond, és új gondolatok világában távítja ki a beszűkülni készülő kereszténységet. Tehát ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből veri, és azt jelenti ki nélkületek, amilyen van az atyának, az mind az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből meri, és azt jelenti ki nélkületek. Vagyis, hogyha rövidre fogjuk az összefüggés vázolását, vadonat új gondolatokat, hallatlan távlatokat mutat föl ez a János, de összeköti Jézus személyével, engem dicsőít. És itt van az elhárítás az aggályoskodással szembe, meg azt mondja, hogy jaj, Szentlélek, jaj, új dolgok, kijelent valamit, amit még eddig nem tudtunk, jaj, hát akkor hova jut a kereszténység? Egy nagy parttalanság lesz, szétömlik a dolog, és megfoghatatlan, amorf dolog lesz a kereszténység. Hát nem igaz, mert itt van a intézkedés, úgy mondjam, itt van a kontrollnak a lehetősége, ő engem dicsőít. Tehát Jánosnak a koncepció az, hogy jön a Szentlélek és kitágítja a kereszténységet. Igen ám, de ennek a kitágításnak is megvan a határa az, hogy Jézus Krisztus. Csak is arról lehet szó, hogy azt a szellemet, ami Jézus Krisztusban volt, azt még applikálja, azt a fejlődő emberi tudatnak a kifejezéseivel mondja el, tehát Jézustól nem távolodik el, hanem Jézust explikálja, Jézust applikálja, Jézust kifejti, Jézust alkalmazza az új problémákra nézve, Jézus szellemében ad megoldást. Pünkösd napja van, Szentlélekre emlékezünk, ime itt van János evangéliumában a hatalmas és gyönyörűséges Szentlélek van. És fejezzük be ezt az egészet azzal, hogy Jánosnak a tanítása szerint tehát így beszélhetünk az Istenről. Kicsoda az Isten? János ezt a választ adja, az Isten az intelligens szeretet. Még oda kívánkozik egy szó eléje, a pneuma szónak a töltése tulajdonképpen ez, hogy Isten a dinamikusan intelligens szeretet valósága. Pneuma dinamikusan, logos, intelligens, agapé szeretet. Ennél többet a kereszténység nem tud mondani. Ha ettől eltérőt mond, akkor kivét a Jézus Krisztus igazi örökségéből. Amit itt mondok, ez a helyzetben fizikája. A Máté Márk Lukácsnak a newtoni fizikájával szemben. Kicsoda az Isten? A dinamikusan intelligens szeretet. És az Isten léte, ami küldetésünk egyúttal. Embernek lenni azt jelenti, hogy törekedni erre. Törekedni intelligens szeretetre. Kevés ez? Nagyon sok elérhető, nem érhetően. Emberileg elérhető, de is isteni segítségkel. Eljön a Szentlélek, és az fog titeket elsegíteni erre. Az én számomra nincs ennél szebb, ennél gyönyörűségesebb életprogram. Dinamikusan, intelligens szeretet. Valahol hibázik a dolgi, nem? Lehet, hogy nagyon intelligensek vagyunk, de a szeretet kevés. Lehet, hogy árad belőlünk a szeretet, de ostoba, rövidlátó szeretet. Lehet, hogy intelligensek is vagyunk, meg szeretünk is, hogy éppen erő nincs hozzá. Ajánlom további elmélkedésre ezt a háromszót. Ez a János teológiája. eumpa, logosz és agapé, dinamikusan intelligens szeretet, az Isten ilyen, és isteni természet részesei vagyunk, isteni létre elhívott emberek vagyunk. Kiki nézze meg, hogy a három közül hol hibázik, hol kevés, hol kell kiegészítés. Dinamikusan, erővel, halálig menő odaadással, dinamikusan, de intelligens,